Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
A reggeli személy pedig Pető András, a Direkt 36 szerkesztői munkatárs vagy főszerkesztője?
Hát igen, hivatalosan nem vettem még fel ezt a titulus, de praktikusan mondjuk igen, lényegében ezt a pozíciót töltem be.
Beszélgetésünk apropója az, hogy 2015 februárjában jelent meg az első cikk a Direkt 36-on, majd visszatérünk arra is, hogy mi volt ez, de hogy előtte, hogy mi hozta létre a Direkt 36-ot?
Leginkább a kényszer, ugye ez úgy, az előzménye ugye az volt, hogy 2014 nyarán, június elején ugye én is, meg a többi alapító is, másik alapító, a Sálin Gergő, az Origónál dolgoztunk, és akkor ugye ott ugye politikai nyomás alá került a szerkesztőség, ezt már nem tudom, van, aki már nem emlékszik rá, de vannak, akik meg már rengetegszer hallották
egy
ezt a történetet.
Egy régi szereplő, Lázár János bukkant fel, ugye az ő londoni utazása az volt az apropója.
Igen, egy ilyen cikksorozat az ő ilyen titokzatos és elég drága utazásairól, ez volt elvileg, ami így
kiverte
a biztosítékot, és mondjuk a nyomást így növelte így a szerkesztőségen, és amikor ennek próbáltunk ellenállni, Gergő volt ugye a főszerkesztő, én voltam a helyettes egyébként, meg én írtam azt a cikksorozatot, akkor ez így eszkalálódott, és akkor őt először ugye eltávolították, én meg önszántamból felmondtam, és akkor ott egyébként viszonylag hamar, tehát 2014 nyarán elkezdtünk beszélgetni arról, hogy mégis hogyan tovább, az viszonylag hamar így rájöttünk, hogy ha mondjuk újságírást szeretnénk folytatni, főleg úgy, ahogy korábban is, tehát kompromisszummentesen, szabadon, akkor annak a legbiztosabb módja az, hogyha mi magunk létrehozunk valamit, és akkor ebbe becsatlakozott a harmadik alapító, Weyer Balázs, aki még az Origónak az alapító, egyik alapítója volt, de ő már korábban távozott az Origótól, és akkor így hárman raktuk össze végül is egy ilyen bő fél év alatt nagyjából ezt a szervezetet. Először nyilván meg kellett teremteni neki a financiális hátterét, a jogi kereteit, egyáltalán a koncepciót, tehát egy nagyon-nagyon intenzív fél év volt, amíg ezt előkészítettük, és akkor valóban, tehát igazából a többféle indulás, az indulásnak többféle dátumát is meg lehet határozni, de én azt gondolom, hogy a tényleges indulás az mégiscsak az, amikor megjelent mondjuk az első sztori, és ez 2015 februárjában volt.
Az mi is volt?
Ezt gondolom, hogy olyan szempontból viszonylag jól öregedett, hogy ugye ez a téma, ez most is napirenden van időnként. Ez lényegében arról szólt, hogy akkor már ugye Orbán Viktor már javában folytatta Brüsszel az EU elleni háborúját, de közben meg azt lehetett látni, és igazából ezt számoltuk ki, ezt adtuk össze, hogy EU-s pénzekből elég szépen gyarapodik az ő szűkebb köre, először ugye Simics Kalajos, aztán utána Mészáros Lőrinc, Tiborcz István, és akkor igazából ezeket szedtük össze, talán jóval alaposabban, mint ahogy korábban ez így megjelent.
Három embert említett, illetve veled együtt három embert, említetted Sálin Gergőt, illetve Weyer Balázs, ők most már nincsenek ott a Direkt 36-nál.
Nem, Balázs igazából ő a napi működésében nem is vett részt a szerkesztőségnek, és aztán egy vagy két év után így igazából kiszállt így formálisan is magából a szervezetből, de továbbra is kapcsolatban vagyunk, és azt gondolom, hogy jó viszonyban vagyunk, megköveti azt, hogy mi történik velünk. A Gergővel nagyon sokáig ketten vittük a szerkesztőséget, tehát Gergő volt sokáig az ügyvezető igazgató, és miért én örökké hálás leszek neki, hogy ő intézte az összes ilyen hivatalos, meg adminisztratív ügyet, és akkor én tudtam koncentrálni mondjuk így inkább így a tartalmi részére, de Gergő is ugyanúgy részt vett a szerkesztésben és a sztoriknak a kifejlesztésében, megszerkesztésében, úgyhogy ez így ment, és aztán ő 2022-ben döntött úgy, illetve akkor távozott, már előtte szólt, hogy ő igazából teljesen mással szeretne foglalkozni, és akkor volt egy hosszabb átmeneti időszak, amíg ő szépen elvart minden szálat, és aztán ő kiszállt a Direkt 36-ból, de örömmel mondhatom, hogy vele is egyébként rendszeresen beszélgettünk, meg ez egyébként egy nagyon érdekes, hogy viszony, hogy ugye vannak olyan dolgok, amik direkt 36-tal kapcsolatosak, amit senki mással nem tudok megbeszélni, csak vele, mert hogy egyszerűen senki más valószínűleg nem fogja érteni, mert hogy van egy mégis egy olyan közös kapocs múlt, ami így egy ilyen szempontból nagyon mély, meg nagyon fontos nekem is, meg talán neki is.
Nagy a fluktuáció a Direkt 36-ban?
Egyébként, hogyha így végignézünk, akkor igazából az eredeti csapatból, már csak én vagyok, de azért azt nem gondolom, hogy ilyen nagyon-nagyon ilyen hirtelen mozgások egyébként viszonylag ritkán vannak. Azért most is van a csapatnak egy olyan része, akik mondjuk már hosszú évek óta velünk vannak, és egyébként ők velünk, sőt, vannak köztük olyanok, akikkel én már korábban is együtt dolgoztam, így az Origónál, tehát Szabó András és a Vír Zsuzsi, ők igazából most már itt szerkesztőként is részt vesznek a munkában, tehát ők maguk is formálják, fejlesztik a sztorikat, ezeket a nagy hosszú távú projekteket, amiket mi csinálunk, ugye így van olyan hallgató, aki mondjuk nem ismeri, nincs annyira képben egy a Direkt 36 munkájával, tehát mi egy kifejezetten tényfeltáró újságírással foglalkozó központ vagyunk, tehát nincsenek nálunk napi hírek, nincsenek véleménycikkek, hanem mi csak hosszabb távú tényfeltáró projektekkel foglalkozunk, amik időnként hónapokban, sőt van olyan, hogy mondjuk akár egy évig is eltartanak. És akkor az utóbbi években egyébként, ahogy így bővültünk, ott inkább egyébként nyitottunk a fiatalabbak felé. Ez egyrészt amiatt történt, mert nyilván mondjam, puszta biológia, tehát előbb-utóbb ugye ki fogunk mi öregedni, meg elfáradunk, meg bármi történhet velünk, tehát hogy nyilván ki kell termelni így az utánpótlást. Másrészt meg egyébként azt is arra is rájöttünk, hogy az, amit mi csinálunk, meg ahogy mi dolgozunk, azt a legjobban azt tudja csinálni, akibe bele tanul, és mondjuk így szépen így kb. Mi képezzük ki őket, és ezért amikor mondjuk kerestünk fiatalabb kollégákat, akkor nem elsősorban a tapasztalat volt a lényeg, hanem azt néztük, hogy kinek mennyire csillog a szeme, kinek mennyire van jó érzéke ehhez a fajta munkához. Sokszor persze menet közben derül ki, és ilyen mondjuk volt, hogy mondjuk valaki jött, és nagyon lelkes volt, és mondjuk aztán viszont egy idő után ő maga is rájött, hogy ez a nagyon ilyen pepecselős, nagyon ilyen aprólékos munka, ez nem feltétlenül neki való. Tehát van az újságírásnak olyan ága is, ami mondjuk, ahol mondjuk lehet gyorsabban reagálni, meg mondjuk nem kell annyira elmélyülni egy-egy témában, hanem egy-egy interjú is lehet egy terméknál, de mi nem ez vagyunk.
Mi változott az elmúlt 10 évben? Technika, rendszer, nyomás.
Úgy érted, hogy így a külső környezetben nekünk
is,
vagy...
Is.
Ugye nyilván rengeteg, ugye most pont most ugye közelgünk ugye 10 éves évfordulóhoz, most ugye előszedtem én is, pont a Napesten néztem az első videónkat, amit még a ilyen támogató, ilyen crowdfunding videót, amit felvettünk a Balázsral, meg a Gergővel, hát az tagadhatatlan, hogy én biztosan fiatalabbnak is néztem ki, nem csak fiatalabb voltam, tehát ez nyilván... De ez nyilván természetes. Én szeretném azt gondolni, hogy jobbak lettünk, meg hogy mondjam, tehát hogyha visszanézek, hogy miket csináltunk akkor, amikor elindultunk, nyilván azokra a sztorikra is nagyon, nagyon, nagyon büszke vagyok. Ugye a második cikkünk az ugye az Elios ügynek addig feltáratlan részleteit, visszásságait hozta felszínre Vorák Anita munkájának köszönhetően, ami már egyből oda tett minket a térképre, hogy felfigyeltek ránk, aztán nem sokkal később, ugye Panama iratok, ami szintén ugye óriási visszhangot keltett ki itthon is, és aztán külföldön, aztán persze később, már jó pár évvel később a Pegazus, de hogy azért most, hogyha megnézem, hogy mondjuk az utóbbi pár évben milyen sztoriaink voltak, ugye a kórházi fertőzéseknek a feltárása, ugye a Virgy Zsuzsi és a Marton Kamilla részéről, ami egy négy részes ilyen monstercik sorozat volt, rengeteg munkával, az például konkrétan egy évig tartott azt összerakni. Ugye elkészült az első rendes, ilyen közel egy órás, sőt az több mint egy órás dokumentumfilm. Most egyébként most ennek már ki is ment a trélere, tehát most fejezzük be, most jön
a dinasztia.
Igen, ezt aki igen, a Direkt 36 oldalán meg a YouTube-on meg lehet találni, ez egy kicsit ilyen politikai téma, hogy az Orbán család körüli üzletekről szól. Szóval ezekre azért az ember úgy, ha rá ezekre tekintek, akkor így azért erre persze büszke vagyok, hogy egy ilyen pici, tényleg most is ilyen tíz, egy néhány fős szerkesztőség vagyunk, csapat vagyunk, és hogy ilyen nagy dolgokat le tudunk tenni az asztalra. Nyilván ez fakad a működésünkből, hogy mi nincs rajtunk az a kényszer, hogy naponta megtöltsük a hírciklust, és híreket gyártsunk. Nyilván az is nagyon fontos, tehát ezzel semmit nem akarom így ezt ilyen szempontból összehasonlítani, tehát mi egyszerűen máshogy működünk, és szóval ez persze büszkeséggel tölt el, mindig szoktam mondani a kollégáimnak, hogy büszkék lehetünk, elégedettek ne, tehát ne dőljünk hátra nyilván, tehát rengeteg fontos sztori van, amit még fel kell tárni ebben az országban.
A politikai környezet az megváltozott? Nehezebb ma tényfelelni, oknyomozni?
Hát nehezebb, igen, hát ez szerintem hát pont a Klubrádióban talán nem kell különösebben ecsetelnem, tehát hogy nyilván így az általános környezet az jóval ellenségesebb lett, tehát ugye felépült egy olyan médiatér, amiben ugye sokszor pont a hatalmat ellenőrző újságírók a célpontok, sokszor nemtelen eszközökkel támadnak bennünket és másokat is. Nyilván van, ami szintén nehezíti az újságírók munkáját, hogy ugye nagyon nehéz hivatalos forrásokból információkhoz hozzájutni, tehát hogy az ember elküld egy adatkérést, tehát egy jogszabály szerint ki kellene adni, akkor is az első válasz az szinte mindig az, hogy nem adjuk oda, vagy egyáltalán nem is válaszolnak. Ugye mi így, ha nem járunk, vagy mi nem ilyen napi hír versenyben vagyunk benne, ezért mondjuk mi nem nagyon járunk sajtótájékoztatókra, de amikor volt az a néhány alkalom, amikor el szerettünk volna menni, mert mondjuk szerettünk volna feltenni egy kérdést a miniszterelnök úrnak, vagy más fontos állami kormányzati vezetőnek, akkor valamiért mindig úgy alakult, hogy minket nem engedtek be. Szóval hát vannak ilyen korlátok, akadályok, amiket így emelnek elénk. Ugye a tényfeltáró újságírásnak szerencsére pont az a szépsége, hogy ugye pont attól nyomozó újságírás, hogy folyamatosan akadályokat kell leküzdeni, át kell ugrani, kidobnak az ajtón, bemászol az ablakon, típusú hozzáállás szükséges hozzá, tehát hogy ezek nem feltétlenül tántorítanak el bennünket. Azért, amikor mondjuk kiderült, hogy mondjuk mondjuk egy Pegazus kémfegyvert bevetettek a kollégáink ellen egy ilyen katonai szintű kiberfegyvert, akkor azért én is hátrahőköltem egy kicsit, hogy azért tényleg idáig eljutottunk, tehát egy olyan kémszoftvert, amit más országokban terroristák, meg szervezett bűnözők, meg drogkartelek ellen vetnek be, itt Magyarországon pedig a munkájukat végző újságírók ellen, tehát azért ezt mondjuk nem láttam jönni.
Azt kérdezi az egyik kedves hallgató, hogy miért lett a nevük Direkt 36?
Először csak a Direkt volt meg, ami nyilván kifejezi azt, hogy ez egy ilyen nem mellébeszélő, közvetlen, tényekre szorítkozó szerkesztőség akar lenni, és aztán egyébként így nagyon prózai oka volt, hogy a direkt.hu az már le volt foglalva, és aki volt, az nem is nagyon reagált, meg valószínűleg nem is nagyon adta volna oda nekünk, főleg nem jelképes összegért. Ezért gondolkozom kellett különböző variációkban, és a 36 az az ország hívószáma, tehát ez Magyarországra utal arra, hogy ez egy magyar projekt. Nyilván ezt egyébként keveseknek ugrik be, mert amúgy nem, tehát ez ugye a magyar köztudatban ez nincs annyira bent, nem is így írjuk be a telefonszámokat, vagy nem így hívunk telefonszámokat, úgyhogy, de ez a magyarázata.
A szereplők azért nagyjából ugyanazok 2015-ben, mint 2025 Magyarországán, nem?
Úgy érted a politikai szereplők? Igen, tehát ez nyilván ugye nem változott így a politikai konstelláció. Közben meg ugye, hogy mondjam, a feladat sem változott, tehát ugye az újságírásnak, és azon belül is a tényfeltáró újságírásnak ugye az alapfunkciója az az, hogy ellenőrizze a hatalmon léveket, egyszerűen derítse ki, hogy mit csinálnak. Főleg egy olyan országban, ahol ugye a politikai berendezkedés miatt is ugye nagyon egy kézben összpontosul a hatalom, ezért viszonylag egyszerű eldönteni, hogy hova kell irányítani a figyelmet. De közben azért egyébként azt gondolom, hogy az sem feltétlenül jó, hogyha mondjuk ilyen egyetlen ügyre áll rá mondjuk akár egy újságíró, vagy nehogy Isten egy szerkesztőség. Tehát ugye amikor arról beszélünk, hogy hatalmat ellenőrizzük, az ugye sok mindent jelenthet. Tehát az jelenthet egyébként kórházakat, jelenthet nagy cégeket, vállalatokat, de jelenthet egyébként egy iskolát, egy iskolaigazgatót is. Tehát nagyon sok történet jön be hozzánk, így olvasók részéről, és ezeknek egy jó része személyes, vagy ilyen kisebb mikrotörténet, tehát egy adott akár lehet, hogy egy faluból, vagy egy kisvárosból érkezik, és egyébként ezeket is mindig elolvasom, valamikor, mert tényleg elég sok érkezik, úgyhogy valamikor időbe telik, míg ezeken végigmegyek, de hogy számunkra az is elképzelhető, hogy egy falusi polgármester ügyeivel foglalkozzunk, ha azt látjuk, hogy egyébként mondjuk az az ügy, az olyan orderejű, hogy mondjuk arra az egész ország felfigyel, mert mondjuk olyan súlya a visszaélés, vagy valamiféle általánosabb jelenségre világít rá.
Azt kérdezi az egyik hallgató, és persze nekem is van kérdésem, csak jelezni szeretném, hogy már nem nyomoznak az ultramilliárdos után, akinek brazil állampapírai vannak?
Mi nem is, mert nyilván mi is felkaptuk a fejünket akkor, amikor ez a sztori kijött, de ugye ez nem a mi sztorink volt, ez a G7-nek a cikke volt Jandó Zoltánnak, aki egyébként ezért velünk megosztva a Somaddíjat is kapott most január elején, de mi nem foglalkoztunk ezzel így mélyebben.
Az nem unalmas, hogy minden díjat ti visztek el általában?
Egyrészt azért ez nem így van, de persze nyilván örülök annak, hogyha mondjuk ilyen tényfeltáróbb jellegű újságírói díjról van szó, akkor mondjuk azért legalább a shortlisten ott vagyunk.
Szente László díjat éppen
Szente László kaptam díjat, el. Így van, Szabó András kapta meg, és elsül tavaly pedig a Virzsuzsi kollégám, szóval ennek is nagyon, nagyon örülünk.
Miből áll az oknyomozó munka? Milyen eszközei vannak egy oknyomozó újságírónak? Azt tudom, hogy amikor, de majd mindjárt mondod, arra nem, nagyon emlékszem, hogy amikor az Orbán bányák után, kőbányák után nyomoztál, akkor ott ültél egy bánya bejáratánál, nézted a teherautókat, hogy...
Meg aztán volt, aminek utána is eredtem, hogy megnézem, hogy hova viszik a követ. Azt szoktam mondani, hogy a tényfeltáró újságírást, hogyha valami megkülönbözteti a hagyományos újságírástól, vagy a napi hír újságírástól, az, hogy nálunk az újságírói szerszámos láda szinte minden eszközére szükség van egy-egy projektnél. Tehát tudni kell nyilván interjúzni, tehát emberekkel beszélgetni, kérdéseket feltenni, de tudni kell, érteni kell ahhoz, hogy dokumentumokat olvassunk, megértsünk, érteni kell az adatokhoz, és egyébként élni kell olyan eszközökkel is, amikor mondjuk terepmunkáról van szó. Tehát az, hogy mondjuk oda menni igen egy helyszínre, és akkor megnézni, hogy itt mondjuk itt az Orbán bánya esetében, ott ugye én arra voltam, egyrészt amikor elkezdtünk vele foglalkozni, ugye ez is egy a Direkt 36-nak az egyik első sztoria volt, amit aztán becsatlakozott a Zöldi Blanka kollégám, és akkor vele csináltunk évekig. Ugye ott az volt az alapinformáció, hogy rejtett módon így az Orbán papának a bányája az állami megbízatásokhoz jut. Ők nem közvetlenül vesznek részt. Igen. Ez akkor ugye 2014-15-ről beszélünk, akkor ugye ez egy nagy sztori volt, és ugye hát bizonyítékokat kellett szerezni arra, tehát attól, hogy mondjuk azt mondta nekem mondjuk ilyen építőiparban járatos forrás, hogy ez történik, azt annak alapján ugye nem tudjuk megint, tehát dokumentumokat, vagy valamilyen egyéb bizonyítékot kell keresni. És akkor mondjuk az egyik dolog az volt, hogy amit tettem, hogy nyilván, hogyha mondom, ez a bánya ennek a központi szereplője ennek a történetnek, akkor legalább menjek oda és nézzem meg. Úgyhogy oda mentem, és akkor voltam, eltöltöttem ott egy reggelt, vagy délelőttet, hogy ott leparkoltam, és akkor néztem, hogy egyáltalán mi történik. És akkor láttam, ugye, hogy jönnek-mennek kamionok, akkor elkezdtem nézegetni, hogy na, ezek a kamionok, ezek ugye ezeknek nem mindig, de sokszor ki van írva az oldalára, hogy mondjuk ez milyen cég. Akkor ezeket szépen lejegyzeteltem, vagy lefotóztam, és akkor utána néztem, hogy mondjuk ezek kik. Akkor már is láttam olyan kapcsokat, hogy nem tudom, mondjuk a Mészáros Lőrincnek ilyen-olyan cége mondjuk szállít követ az Orbán bányából. De egyébként... És aztán volt, hogy utána is eredtem, hogy megnézem, hogy mondjuk hova viszik a követ, és akkor mondjuk láttam, hogy az egyik nagy ilyen útépítő céghez viszik. Az is egy bizonyíték volt, hogy na ezt akkor valószínűleg ez ugye valamiféle állami projektben hasznosul ez a kő, és azért nyilván fizetnek is. De egyébként emlékszem, hogy akkor évekig az történt, hogy én akármerre jártam az országban, akkor és láttam valahol mondjuk csatornázás van, akkor megálltam, kiszálltam az autóból, akár családdal voltam, akár egyedül, és akkor ott elkezdtem ott körbejárni és fotózgatni a betonelemeket, mert a betonelemekre ugye rá van írva a gyártó. És akkor hogyha láttam, hogy az van ráírva, hogy Gánt Kő, nem tudom, Kft., azt hiszem, hogy több cégük van, és ez a cég gyártotta ezeket a betonelemeket, akkor már is volt ugye bizonyíték arra, hogy na, akkor mondjuk egy ilyen csatornázási munkában is részt vesznek az Orbán papáik. De próbáltunk ugye iratokhoz jutni, tehát volt azt is forrástól hallottuk, hogy az érdi csatornázáshoz szállítottak ilyen betonelemeket, betongyűrűket az Orbán papáik, illetve az ő bányájukból szállítottak oda, és akkor oda mentem ehhez egy ilyen projektcég volt, ami ott Érden ezt intézte. És mondtam, hogy hát akkor én szeretnék betekinteni ennek az irataiba. És akkor ők egyébként így nyitottak is voltak rá, lehet, hogy ők nem tudom, hogy sejtették-e, vagy nem sejtették, hogy engem mi érdekel. Csak mondjuk például volt egy olyan akadály, hogy mondták, hogy nagyon hideg van, ez valamikor januárban volt, és akkor azt mondta ennek a projektcégnek a főnöke, hogy ő neki szabály szerint valakit oda kell mellém állítania, és mivel ezek az iratok, ezek kint egy ilyen valami szennyvíztelepen vannak egy konténerben, ezért ő, amíg 0 fok alatt van a hőmérséklet, ő nem fogja kitenni ennek a kollégáit. És akkor megegyeztünk, hogyha tartósan 0 fok fölé megy a hőmérséklet, akkor jöjjek vissza. És nagyon tartotta is a szabályt, én néztem az időjárás előre, és akkor egyszer felhívtam, hogy na, úgy látom, hogy jövő héten már 5 fok lesz, akkor mehetünk, és akkor mentünk. Nagyon hideg volt, így is, tehát azonnal lefagytak az ujjaim, de közben meg olyan nagy örömmel töltött el, amikor mondjuk az első iratot megláttam, amiben ott volt, hogy mondjuk Dolomit Kft. Vagy Gántkő, vagy ezek a cégek így előkerültek. Tehát, hogy nagyon sok zsákutcába fut bele az ember, tehát mondjuk amikor kamiont követtem, ugye hát ez is a gyakorlatban olyan egyszerűnek tűnik, de mondjuk az első piros lámpánál el lehet veszíteni egy kamiont. Vagy mondjuk kiértünk az autópályára, és aztán egy óra múlva jöttem rá, hogy más kamiont követek, mert ezek annyira hasonlítanak egymáshoz, és amikor közelebb értem, akkor láttam, hogy ennek a rendszáma az. Szóval, hogy ilyenek is vannak benne, de persze ez akkor éppen bosszantó, de közben meg azért mégis egy izgalmas munka.
Ha a 10 évet tekintjük, akkor mi volt az, ami legnagyobbat durrant, és bármiféle változást hozott vagy okozott?
Ugye közvetlen változást, azt ugye szerintem az ott figyelembe kell venni. Igen, tehát voltak olyan sztorik, amikre mondjuk felfigyeltek külföldön. Tehát mondjuk azt tudtuk, meg az aztán ki is derült, ugye az Olafnak a vizsgálatából, hogy ők nagyon is tudnak arról, amit mi, meg egyébként az Átlátszó és más újságok feltártak az Eliosznak a pályázatairól. És akkor ebből ugye lett Olaf nyomozás, ami lényegében azokat erősítette meg, amiket mi, meg más magyar újságírók feltártak, és akkor ennek hát lett következménye, bár most ezt tegyük hozzá, hogy a következménye az lett, hogy a magyar adófizetők pénzéből fizették ki azokat a projekteket, amiket EU pénzből kellett volna finanszírozni, csak az EU azt mondta, hogy ezt nem fizetik ki, mert láthatóan visszaélések történtek. Szóval itt mondjuk, hát ez nem tudom, hogy ennek a magyar adófizetők mennyire örülnek ennek a következmények, bár teszem hozzá, hogy szerintem nem a mi hibánk, hogy ez így történt. Ugye, tehát azért látni kell, hogy minél magasabb szintű visszaélést vagy gyanús dolgot tár fel egy újságíró, annál kevésbé van esélye annak, hogy itt valamilyen azonnali következménye legyen a dolognak. Ha valami alacsonyabb szintű visszaélést, akkor akár egészen közvetlen következménye is lehet, meg azonnali következménye. Tehát amikor a Virzsuzsi kollégám egyébként egy ilyen, tényleg ilyen mestermunkának, mesterműnek beillő tényfeltáró projekt során feltárta azt, hogy az Antal József Tudásközpontnál hogyan hát pazarolják el a pénzt luxusutazásokra, és egyéb, hát nem nehezen indokolható költségekre, és ezek állami, kormányzati támogatások voltak nagy részt, akkor ezután ugye a kormány megvonta a támogatást, és ha jól tudom, akkor ugye maga ez a szervezet már nem is létezik. És aztán egyébként azóta Antal Péter, aki ennek a vezetője volt, azóta nagyon kritikussá vált egyébként ilyen Facebook posztokban, ezt még úgy érdekes látni, és nem velünk, hanem a kormánnyal szemben. De én azért azt is gondolom, hogy azért amiket feltárunk egyéb dolgok, az sem farhány borsó, meg a pusztába kiáltott szó. Tehát én azért azt gondolom, hogy amikor mondjuk hallgatom Tom Bödöcs Tibor legújabb, vagy nézem legújabb előadását, vagy estjét, és mondjuk ő a Pegazusról viccelődik, nyilván keserűen, és egyébként azt a viccet, azt mindenki érti, akkor az is egy hatás. Tehát ez ugye, az nem, ő nem mondhatná ezt a viccet, hogyha nem lettünk volna mi, akik ezt ugye feltárták. De mondjuk tovább megyek, tehát az nem gondolom, hogy egyedül a mi érdemünk, de amikor mondjuk Majka csinál egy Bingisztán című számot, és azt megnézik most már nem tudom, 10 millió vagy hányan a YouTube-on, ami arról szól, hogy mi történik az országban, hogyha jól értem, akkor azért elég egyértelműek az áthallások, akkor megint, tehát ő valószínűleg ezt a számot nem tudta volna megírni úgy, hogyha nincs ez a 10-15 év kemény újságírói munka, amit mondom, ezt nem gondolom, hogy ott konkrétan ráismerünk a Direkt 36-os cikkekre abban a számban, de szerintem nagyon sok történetre ráismerünk, amire újságírók hívták fel a figyelmet. De a Betonhofi számában, a Bagirában, szintén nagyon híres szám, ugye ott is van utalás mondjuk így kb. Így a Pegazussal, még hogyha nincs is a Pegazus szó kimondva. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezek beépülnek a kultúrába, beépülnek a közbeszéd szövetébe, és ezeket nagyon nehéz onnan kitépkedni, kihasogatni, és ezért van, azt gondolom, hogy van értelme az újságírásnak.
Kiégés az van ott környezetedben?
Biztos van, tehát nem lehet ugyanolyan hőfokon csinálni ezt a munkát, és egyébként próbálunk odafigyelni, én magam is, tehát hogy rájöttem, hogy én is most már 46 évesen, tehát nem tudom olyan úgy tolni a gázpedált, ahogy mondjuk 30 évesen, de szerintem ez természetes, meg nem is szabad egyébként, tehát hogy oda kell figyelni arra, hogy az életben más is van, és ezt így a kollégákban is igyekezzük tudatosítani, meg most egyébként próbálunk ezzel így ilyen professzionális módon is külső segítséget bevonva ezen dolgozni, hogy ezt a...
Jött egy pszichológus?
Hát egyébként dolgozunk olyan szakemberrel, igen, akihez mondjuk lehet menni, nem tudom, igen, tehát akivel lehet beszélgetni ezekről a dolgokról, vagy akár mondjuk csoportszinten lehet mondjuk beszélni arról, hogy összegyűlik a szerkesztőség, és akkor mondjuk kibeszélünk ilyen dolgokat, kit mi nyomaszt, és mondjuk milyen kihívásokkal szembesül. Tehát ez, hogy mondjam, szerintem ez egyébként ez egy teljesen normális, meg pozitív dolog. Nyilván amikor te meg én voltunk ugye szerkesztőségi munkában, akkor ez nem volt jellemző, maximum az történt, hogy nem tudom, elmentek az újságírók a kocsmába, aztán ott kieresztették a gőzt, de mondjuk ez valószínűleg sem a fizikai, sem a mentális egészségnek annyira nem jó.
Miért Dubaj most a központja a lenyúlásoknak?
Ugye ennek mi csak egy kisebb szeletével foglalkoztunk, ugye a leginkább a Szőke Dani kollégám, aki nagyon szépen beleásta magát egyrészt egy nemzetközi projekt keretében, meg aztán ő saját szakállára is a dubai ingatlan piac rejtelmeibe és legmélyebb bugyraibe, és egyébként úgy talált meg ugye a Matolcsi Ádámhoz, Matolcsi György fiához köthető elég komoly ilyen luxus ingatlanokat. De egyébként hát amennyire így látom, tehát hogy ugye a Dubaj egyben az üzleti világnak, és most itt a globális üzleti világnak a egyik ilyen központja lett, nagyon sokan oda mennek egyszerűen üzletelni. rengeteg pénz gyűlik ott össze, ugye valószínűleg ugye azért is, mert olyan szempontból könnyebb ott olyan üzleteket megkötni, amiket lehet, hogy nyugaton nehezebb lenne, mert mondjuk nagyobb a hatósági felügyelet, vagy a bankok szigorúbbak, vagy mások a, nem tudom, az etikai standardek, bárhogy mondjam, tehát ezben azért nyilván nem kell a nyugati világot sem hogy mondjam, ilyen kritika nélkül nézni, mert egyébként nagyon sokáig ennek a London, New York, nem tudom, egyéb pénzügyi központokban is ugyanúgy történtek sötét üzletek. Most valamiért Dubaj lett egy ilyen hub ennek.
Igen, mert éppen beszélgettem ma reggel Hatházi Ákossal, gondos úr a projektről, amiben szintén egy dubai közvetítőn keresztül vásároltuk meg azokat a gondos órákat, amit nyilván fel annyiért is megvetett volna.
Nagyon nehéz, tehát hogyha mondjuk van egy dubai cég, annak mondjuk például a tulajdonosait, egyáltalán a működését, ezt nagyon nehéz mondjuk megismerni, miközben mondjuk, mert Európában sem mindenhol annyira transzparens ez, mondjuk például Svájc, vagy meg vannak más országok is, de mondjuk egyébként Magyarország ilyen szempontból még mindig egy viszonylag jó hely, tehát hogyha Magyarországon van egy itt bejegyzett cég, akkor annak a tulajdonosi hátterét, a pénzügyi működését, azt viszonylag átláthatóan meg lehet ismerni.
Van olyan, hogy vége van egy történetnek, hogy lezárul, és nem nyúltok hozzá, nem folytatjátok, nem mentek tovább, azt gondoljátok, hogy már mindent kihoztatok belőle?
Van, ez jellemzően olyankor történik, amikor tehát mi úgy is keresünk történeteket, hogy nézzük, hogy mik azok a nagy események, amik így meghatározzák a közbeszédet egy darabig, és hogy eltelik egy kis idő, és a sajtónak a többi része igazából már tovább lépett, és már teljesen mással foglalkozik, akkor megnézzük azokat az eseményeket, hogy na vajon itt vannak-e még nyitva maradt kérdések, vagy megválaszolatlan kérdések, és hogyha azt érezzük, hogy igen, itt még nem lett minden feltárva, még nem... és közben a történet van annyira jelentős, hogy kb. Visszamenjünk a tett helyre, és akkor megpróbáljuk újra, amikor már kihűltek a nyomok, és már kicsit belepte a por, akkor elkezdjünk mondjuk így megnézni, hogy ott valójában mi történt. Tehát nem minden sztorink ilyen, de sőt, azt mondom, hogy a sztorinknak a kisebbik része ilyen, de egészen, hogy mondjam, sikeres, vagy szerintem sikeres projektek voltak. Ilyenek például, amikor mondjuk Simics Kalajosnak a kb. Ilyen bukását, végjátékát dolgoztuk fel. Tehát ugye ez úgy nézett ki, hogy 2018-as ugye áprilisi választások után ő lényegében levonult ugye a hadszíntérről, és átadott mindent Orbán Viktor embereinek, vagy hozzá közel álló embereknek. És aztán mi fél év kb. Igen, tehát egy 3-4 hónappal később döntöttünk úgy, hogy nem, ez, egy darabig ezt tartott a lázban az országot, és egy Simicskáról szólt, nem tudom, évekig minden, de hogy igazából nem nagyon értettük meg, hogy mi is történt. Meg ő mennyire állt bele ebbe a történetbe. Azt se tudtuk szerintem igazán részletesen, hogy mi történt Orbán Viktor és Simics Kalajos között. Tehát ott akkor visszamentünk egészen több évre.
Tessék? A kollégiumig.
Hát odaig talán nem, bár egyébként nyilván ez is egy érdekes szála, ugye ezek a gyökerek, de magát a szakítást is próbáltuk ugye megérteni, és akkor ezt egyébként egy ilyen 3-4 hónapos munkával így feldolgoztuk, megírtuk egy ilyen, szerintem egy ilyen szép, talán ezt is lehet mondani, egy olvasmányos kerek történetben, de mondjuk annak most kevés esélyét látom, hogy most akkor ezt itt újra visszamenjünk ehhez a sztorihoz, mert amit lehetett, azt ott felszínre hoztuk, elmondtuk, de persze nem tudom, hogy a Simics Kalajos mondjuk valamiért újra aktivizálódik, akkor persze lehetséges, hogy visszatérünk hozzá.
Te az Egyesült Államokban is tanultál oknyomozó újságírást, itthon meg aztán tanítottad. Mit lehet ebből tanítani?
Vannak olyan ilyen...
Nem lehet öt mondatban összefoglalni.
Szép magyarul ilyen skillek, ugye, képességek, amiket meg lehet tanítani. Például, amikor én elmentem először egy ilyen hosszabb ösztöndíjra az Egyesült Államokba, a Maryland Egyetemre, ott Washington közvetlen közelében, akkor én például úgy mentem, hogy én tudtam, hogy én nagyon meg szeretném tanulni az adatújságírást, tehát adatokkal való bánásmódot, és akkor ott be is iratkoztam egy ilyen kurzusra. Nagyon jó volt, nagyon intenzív volt. pulitzer-díjas adatújságírók tartották, és akkor ott igazából ott én ott tanultam meg azt, hogy mondjuk ha elém kerül mondjuk egy ilyen teljesen ilyen katyvasz adatsor, akkor azt mondjuk hogyan lehet megtisztítani, hogyan lehet annak kérdéseket feltenni. Nem kell egyébként ilyen nagyon bonyolult dolgokra gondolni, tehát ez mondjuk egy mondjuk például egy Excelnek a rendes használatát szerintem, hogyha megtanulja egy újságíró, az már egy nagyon jó újabb eszköz abban a szerszámos ládában, amiről beszéltem az előbb. Tehát hogy ezeket lehet tanulni, abszolút írás lehet tanulni. Tehát én például ez ilyen kicsit ilyen autodidakta módon, de ugye én csináltam egy darabig, hogy úgy olvastam jellemzően amerikai, vagy akár mondjuk brit újságokat, hogy néztem, hogy hogyan építenek fel egy történetet. Mert én azt láttam, hogy mondjuk sokkal izgalmasabbak, sokkal élvezetesebbek, sokkal érthetőbbek ezek a cikkek, mint amiket mondjuk magyar sajtóban találok. Mert vagy magyar sajtóban, vagy nagyon bigfa nyelven volt megírva, vagy nagyon bonyolultan, vagy nagyon ilyen viccesen, de hogy az a rendes, na meséljünk el egy történetet, hogyan jutunk el A-ból B-be, ez meg annyira én nem láttam, vagy legalább és azt láttam, hogy mondjuk például az angol szász újságírásban ez jóval inkább megy. De aztán egy idő után elkezdtem olvasni ezzel kapcsolatos könyveket, meg aztán amikor később, egy 5 évvel ezelőtt voltam egy másik ösztöndíjon Amerikában, a Harvardon, akkor ott volt egy kifejezetten egy írás kurzus, amit ilyen kreatív írás ment 2,5 éven keresztül az ösztöndíjnak a szervezésében, és azt például rettentően élveztem, tehát és abból is nagyon sokat tanultam, hogy na mondjuk hogyan építünk fel egy jelenetet, hogyan fűzünk össze történeteket.
Hogy minden sztorira, ami beugrik hozzátok, vagy beesik hozzátok, rámozdultok? Vagy megnézitek, hogy mi szexi, vagy mi kevésbé?
Nem, az egyik legnehezebb dolog egyébként, hogy eldöntsük azt, hogy mi az, amire így ráhasalunk, és akkor mondjuk így dedikálunk rá egy-két, vagy akár több újságírót, meg szerkesztőt, ez tényleg ez a legnehezebb, és ezt jó alaposan át kell gondolni, mert onnantól, hogy mondjuk én vagy a többi szerkesztővel együtt mondjuk megadjuk a zöld jelzést egy projektnek, akkor az bármi van, az biztos, hogy 2 vagy 3 hónap minimum. Mert egyszerűen úgy van a mi munkafolyamatunk felépítve, hogy ez annál rövidebb nem nagyon lesz. Ezért jó, nagyon át kell gondolni azt, hogy na vajon egyrészt ez a sztori ére annyit, tehát beleülünk 3 hónapot, akkor a végén vajon, ami kijön, akkor az lesz eléggé érdekes, meg fontos az embereknek. De legalább ennyire fontos kérdés azt feltenni, hogy oké, egyáltalán meg tudjuk ezt csinálni. Tehát ha mondjuk jön hozzám egy riporter azzal, hogy na, hallott valami érdekeset, meg van valami érdekes infója, hogy ez történt a, nem tudom, a kormányban, vagy bárhol, akkor ugye először mélegelem, hogy na vajon ez eléggé érdekes és fontos-e, és aztán, hogyha azt mondom, hogy arra jutunk, hogy igen, akkor ott van az a kérdés, oké, de ezt hogyan fogjuk megszerezni hozzá bizonyítékot, meg hogyan fogjuk ezt feldolgozni. Tehát ugye át kell gondolni, hogy van esetleg valami dokumentum, amit meg tudunk szerezni? Ha igen, akkor hol? Perelni kell érte? Vagy megtaláljuk valami nyilvános forrásban? Ha úgymond humán források, tehát emberekre van szükség hozzá, tehát hogy emberekkel kell beszélgetni, akkor vajon abban a körben, akik tudhatnak róla, arról az adott információról, vajon egy térképet kell csinálni lényegében, hogy nézzük meg, hogy na ezek között van-e olyan, aki szóba állnak velünk. És akkor ezeken így végig kell menni, és hogyha minél több kérdése igen a válasz, akkor igen, akkor lehet ráfordulni egy-egy projektre.
Előfordul, hogy lyukra futtak?
Igen, volt ilyen, egyébként mostanában egyre kevesebb szer, hogy az első időszakban volt olyan sztori, amire így nagyon, nagyon csábító volt, nagyon nagy dobás lett volna, hogyha így összehozzuk, és aztán és bele is öltünk több hónapot, és aztán el kellett engedni, illetve egy másik irányba kellett elmenni, ami szintén érdekes volt, de még nem annyira, mint az eredeti, azért az egy tanulság volt, tehát hogy azért hiába engedhetjük meg magunknak azt, hogy eltöltünk 2-3 hónapot egy-egy sztorival, azt viszont nem engedhetjük meg magunknak, hogy hónapokig foglalkozunk olyasmi, amiből nem lesz sztori.
Van olyan koordináció, hogy az oknyomozó újságírók közös csoportban vannak, vagy összejönnek füstös szobákban, mert hogy lehet, hogy az informátor, aki elküld neked valamit, az elküldi a Telexnek, elküldi az Átlátszónak, elküldi a HVG-nek, elküldi ide-oda, és aztán, hogy ne külön-külön menjetek utána?
Nem tudok róla, hogy lenne ilyen, így ilyen formálisan, de egyébként nyilván egyébként egy ilyen informális kapcsolat van, tehát ugye nekünk egyébként van, az mondjuk nem informális, hanem formális is, tehát nekünk ugye van a Telexel egy megállapodásunk, együttműködésünk, ami alapvetően arra szorítkozik, hogy ott jelennek meg elsőként a cikkeink, de mondjuk azért nyilván ez többet is jelent, tehát azért így tudunk egymásról, meg beszélünk egymással, és hogyha mondjuk ott előfordul, hogy mondjuk valamilyen gazdasági jellegű info nekünk, és mondjuk úgy érezzük, hogy nem nagyon jutunk előre benne, akkor mondjuk előfordult többször, hogy nem tudom, mondjuk én felhívtam a Brückner Gergőt, aki ugye hát legjobb kapcsolatokkal rendelkező üzleti gazdasági újságíró Magyarországon, hogy mondjuk hallott erről valamit, vagy mondjuk van esetleg valami tipje, hogy hogyan lehet tovább menni. Nyilván ott amúgy sem kellene attól tartani, hogy mondjuk akkor itt most Gergő amúgy is egy rendkívül kedves, meg professzionális kolléga, tehát amúgy se csinálná, de hogy amúgy se kell attól tartani, hogy mondjuk nem tudom, elszalad a sztorival, mert meg tudnánk beszélni, hogy ha már amúgy is van egy együttműködés, így a Telexel, akkor miért ne csináljuk közösen. És egyébként volt is ilyen konkrétan, amikor tavaly ugye pont kb. Ilyenkor, amikor ugye kegyelmi ügy kirobbant, és akkor mi általában nem foglalkozunk ilyen napi eseményekkel, de ott a Kanyi Szabolcs kollégám lényegében szolgálatba helyezte magát, nagyon helyesen egyébként, és ugye meg hát őnek is nagyon jó politikai forrásai vannak, kapcsolatrendszere van, és akkor ő jött azzal, hogy neki van egy olyan infója, hogy itt a Balogh Zoltánnak köze volt ehhez a kegyelmi döntéshez, és akkor gyorsan kapcsolatba léptünk ugye a Telexes szerkesztőkkel, ők mit tudnak erről, és akkor ott kiderült, hogy náluk is egyik újságírónak, Sarkadi Zsoltnak vannak forrásai, vannak információ, és akkor ott egyébként ott nem volt 2-3 hónap, mert ott ugye szerintem kb. Egy nap leforgása alatt azt a cikket összeraktuk, de ott éreztük, hogy ugye nyomás van rajtunk, időnyomás, és akkor azt ugye összeraktuk viszonylag gyorsan, és aztán hát egyébként ugye elég nagyot szólt az is, meg egyébként az is szerintem egy következmény, hogy ugye Balogh Zoltánnak azért például hátrébb is kellett lépnie, emiatt ugye egy fontos pozícióját ugye el is veszítette a református egyházon belül.
Van,
amit meg megtartott, szóval most nem akarom persze, nyilván, de hogy például nyilván azt gondolom, hogy az, ha mondjuk például mi vagy más nem tárja fel, akkor ennyi sem történik. Tehát neki nem kell magyarázkodni, azóta is magyarázkodik, akárhova megy.
Igen.
Ez is egy következmény.
Azt kérdezi az egyik hallgató, hogy kap-e EU-s támogatást a Direkt 36?
Nem kapunk EU-s támogatást, nem. Ez mondjuk ettől függetlenül előfordulhat, hogy mondjuk ugye vannak most már olyan ilyen EU-s programok, pályázatok, amik kifejezetten mondjuk újságírásra szólnak, és ezt nem zárom ki, hogy mondjuk ilyenre esetleg akár mondjuk másokkal együtt pályázunk a jövőben, de jelenleg nincs ilyen.
Oknyomozó újságíró használhat illegális eszközöket?
Nem. Ugye itt szerintem ami fontos, ami esetleg fel szokott merülni, hogy mi történik akkor, hogy mondjuk mennyire etikus olyan információval dolgozni, amiről nem tudjuk, hogy hogyan került ki bizonyos helyekről. Most ugye itt kicsit ilyen nyakatekerten fogalmaztam, de hogy
valakinek valaki, hogy valamit kiszivárgatáson.
Igen, vagy amikor mondjuk például mondjuk a panama iratok, ugye azt is említettük az elején, ugye én se tudom, hogy hogyan került ki az az óriási mennyiségű iratanyag ettől a panamai ügyvédirodától, de hát léteznek olyan szenáriók, hogy nem tudom, itt mondom, én is csak találgatok, de lehet, hogy hekkelés volt, vagy nem tudom, vagy bármi, vagy akárki, aki kihoz, vagy lehet, hogy valaki kihozta onnan, aki mondjuk nem tudom, nem volt jogosult arra, hogy kihozza, nem tudom. De hogy ilyenkor ugye az a határ van, amit ugye nem szabad átlépni, hogy újságírói szerepbe az nem fér bele, hogy mondjuk újságíróként aktívan elősegítse ezt a tettet. Tehát én nem kérhetek, meg bújthatok fel senkit arra, hogy ilyet tegye, hogy nem tudom, valamiféle megszegje a törvényeket, vagy a rávonatkozó, nem tudom, céges szabályokat, vagy ilyesmit. Ezt az adott ilyen szivárogtatónak, whistleblowernek, ahogy ugye az angolban, meg talán itthon is elterjedt mondják, ezt igazából neki kell mérlegelnie, de onnantól, hogy az az információ már kim van, ott már az újságíró, és az újságíró ebben passzív fél volt, akkor mondjuk ott ugye az a felelősség, hogy azt kell eldönteni, hogy na vajon egyrészt ez hiteles-e, ez nyilván itt kezdődik az egész, és hogyha hiteles, hogy tudjuk, hogy ez valóban egy autentikus dolog, akkor nyilván azt kell megnézni, hogy ebből mi az, ami a közre tartozik. Tehát, és ha egyébként nincs olyan, ami a közre tartozik, a szerkesztő újság író megítélése szerint, akkor az egészet akár hagyni is lehet, de nyilván tehát a Panama iratoknak a feldolgozása is azért tartott több mint egy évig, hogy ott volt 11,5 millió fájl, tehát azon át kellett rágnia magát az újságíró csapatnak, amelyik dolgozott ezen.
Ugye most majd bemutatásra kell a Dinasztia című sorozat, ugye mai félig kell...
Csak egy film.
Csak egy film, ja igen, a Dinasztia az a sorozat, a Dinasztia az csak egy film. Mai félig kell beadni a képviselőknek a vagyonnyilatkozatukat, amikor Orbán Viktor beadja, akkor hasatokat fogjátok a nevetéstől.
Hát ne, professzionálisan állunk hozzá minden közszereplőhöz, úgyhogy sem nevetni, sem sírni nem szoktunk az ő, tehát ilyen szempontból érzelemmentesen állunk hozzá az ő cselekedeteikhez. Azért a viszonylag sok éves tapasztalatom azt mondatja velem, hogy olyan nagyon-nagyon sok időt nem kell eltölteni azzal, hogy mi van abban a vagyonnyilatkozatban írva. Lehet, hogy máshol érdemes kutakodni azért, hogy megértsük, hogy akár Orbán Viktornak, akár másoknak milyen valós, nem tudom, gazdasági szerepük van.
Mikor, meddig kell várni a Dinasztiára?
Pontos dátumot még nem tudok mondani, nem szeretnék mondani, de ugye a trailer már megjelent, valaki felmegy a direkt36.hu-ra, akkor ott is megtalálja, vagy a Facebook oldalunkra, vagy pedig a YouTube csatornánkra. Hát ebből azért sejthető, hogy most már olyan sokat nem kell várni, hogy megjelenjen a film.
Többen gratulálnak a Direkt 36, azért megemlíti az egyik hallgató, hogy Ferenczi Krisztináról se feledkezzünk meg, úgyhogy...
Igen, igen, ő nyilván nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy megértsük az Orbán családnak az ilyen állami kötődési üzleteit.
Nagyon szépen köszönöm Pető András újságírónak, a Direkt 36 szerkesztőjének, hogy eljött ide hozzánk, és további jó 10 évet kívánjak, vagy 20-at, vagy
30-at. Minél többet, ha nem is nekem, akkor a Direkt 36-nak.
Boldog születésnapot. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztián volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Balogh Kármen, Zsidai Péter, Turi Lui, én Pálinkás Tűcs Robert voltam, köszönöm szépen 4 órás megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva is találkozunk, jön a hétvége, úgyhogy jön a fontos útmutatás, nevezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ, give peace a chance, Putyin rohagy meg, V-hallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy állam, szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így
álltuk. Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!